Sok dolgot fogok érinteni, és nagyon sok dolgon át fogok finoman siklani, ahogy szokták mondani. Ugyanis amikor felvetődött ez a téma, ez úgy alakult ki, hogy én kulturális antropológiával is foglalkozom, és amikor a Klárival elkezdtünk beszélni a zenéről és a zenehallgatásról, kíváncsiságból elkezdtem azzal foglalkozni, hogy, és főleg a társadalomtudományokon belül foglalkoznak-e, és hogyan foglalkoznak, milyen módon, milyen megközelítéssel foglalkoznak a zenével, illetve a zenehallgatással. Mondhatnám, hogy a várakozáson felüli volt az eredmény, mind a külföldi szakirodalmi áttekintés szempontjából, mind pedig a magyar próbálkozásokat figyelembe venni. És végül is azért lett a címbe, azért került az az egyes, mert hogy mondhatnám, hogy ez egyfajta bevezető előadás is lehetne a későbbiekre nézve, úgyhogy aki tovább kíván ezzel a témával foglalkozni, vagy akár majd a későbbiekben lehet majd egy-két tanulmányt jobban kiemelni és jobban foglalkozni, akkor szerintem ez a kapu mindenki számára nyitva áll. Mitől lehetne foglalkozni? Természetesen hát az idő és a időterjedelmi korlátok figyelembe vételével én főleg két alaptudománnyal fogok foglalkozni, és annak az eredményeivel. Ez a kulturális antropológia és a szociológia lesz. De elkerülhetetlen, hogy egy-egy kutatás ismertetése során ne találkozzunk más tudományterületekkel, aki foglalkozik ilyen kutatásokkal, ezzel nagyon jól tudja. Így például a társadalomtudományok közül találkozunk a pszichológiával vagy a pedagógiával is, de ugyanúgy visszaköszön ezekben a kutatásokban és a tanulmányokban például az orvostudománynak az eredményei is. Ezek a kereszteződések óhatatlanok egyébként. Amiről szó lesz, ugye itt megpróbáltam egy ilyen összehasonlítást, hogy a társadalomtudományi kutatásokban az egyik fő tendencia az, hogy a zene szerepe és hatása az emberre, mint egyénre, tehát egyénből kiindulva és úgy felépítve a kutatást. A másik pedig, hogy az emberre és környezetére, itt a környezetére lehet a szűkebb környezetre gondolni, tehát a családi, illetve az egészen nagyobb társadalmi, akár szubkulturális, akár ízlésközösségeknek a vizsgálatára is ki lehetne térni. A társadalomtudományi vizsgálatok ugye az ember, egyén és közösségek zenéhez való viszonyával foglalkoznak, illetve természetesen a kulturális mintáknak a terjedésével, és szó lesz az internetről, pár szóban egy kicsit kitérünk, a Klári is majd itt fog egy pár szót mondani. Ezzel rendkívül sokat lehetne foglalkozni, majd látják, hogy egy-két tanulmánnyal, amivel egy kicsit bemutatok, illetve foglalkozok, hogy milyen fontos szerepet tölt be a kutatásokban. A 2007-2008 óta mondhatnám, hogy megszaporodtak azok a kutatások, amelyek az internetes, illetve a digitális videóknak az elemzésével foglalkoznak például. És hát természetesen ugye a könyvtárak és zeneműtárak vonatkozásában a társadalomban tapasztalható változásokkal, és ezáltal a zenei fogyasztásban tapasztalható változásokat, itt már lehetett hallani, hogy a CD mely korszakát éljük most, és ugye, hogy mi vár ránk, és ezáltal ugye a gyűjteményekre, a zenei gyűjteményekre mi vár rá, és természetesen, hogy a zeneműtári olvasói fogyasztás, bár én nem szeretem ezt a szót, hogy fogyasztást szokták használni, ez olyan kicsit ilyen kereskedelmi lényeg, de most használjuk ezt a teljesség igénye nélkül. A zenével kapcsolatban csak pár szót szeretnék mondani, hogy az emberi kultúrában természetesen rendkívül fontos szerepet tölt be, összekötheti, ismertetheti és közvetítheti egy adott nép, vagy akár egy embernek az életét, az életterét, szokásait. A magzatra való hatáson keresztül, a gyógyításban való alkalmazáson keresztül, az egy ember vagy csoport életében betöltött szerepén keresztül az identitásra való hatásig és jellemzőkig foglalkozik vele, többek között ugye a szociológia, az antropológia, az orvostudomány, de vannak tanulmányok a fizika, sőt akár a matematika területéről is. A zene ugyanis egy rendkívül hatékony kommunikációs forma, ezt előszeretettel használják egyébként rá, hiszen a születésétől kezdve, tehát a zeneszerző általi lejegyzés során az egy első születés, Utána az előadónál szintén van egy születés, amikor ugye megszületik az előadás, a harmadik születése pedig a műnek a befogadónál, amikor ez megszületik, és itt mondják, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van annak, hogy az egyén milyen zenét választ, ugyanis akár hiszik, akár nem, gondolom, hogy találkoztak ezzel, a zene hatása lehet pozitív is, és idézőjelben negatív, tehát ugyanúgy el lehet érni pozitív eredményeket, mint negatív eredményeket a zenehallgatás során, és az előadónál pedig lényeges az, hogy amit zenél és amit játszik, azzal mit idéz elő. Ez egy rendkívül érdekes, itt két képet lehet látni, azt hiszem, hogy túlságosan sok dolgot nem kell hozzá fűzni. Ugye itt például egy sámán dobolást láthatunk, azt gyógyítás, illetve vallási szertartásokhoz, ritusokhoz is lehet használni. Pár szót szeretnék szólni a társadalomtudományoknál. Az alapvető kérdése az, hogy tanulmányozható-e, nagyon sarkítva tényleg, az emberi viselkedés, és hogy válhat-e vizsgálat tárgyává. Mint minden tudománynak, a társadalomtudományoknak is meg kellett és meg kell harcolnia a maguk életteréért és szerepéért. És a társadalomkutatók előszeretettel válaszolják erre az alapvető kérdésre, hogy igen, az ember viselkedése, az embernek a kultúrája, a társadalomban betöltött szerepe, annak a felépítése épp oly tudományos vizsgálat tárgyává tehető, mint a természettudományok által vizsgált dolgok. Tehát itt értek ugye a fizikai kísérletekre és a fizikai vizsgálatokra például, vagy a kémiai vizsgálatokra is. Az, hogy itt a társadalomtudománnyal kapcsolatban miket lehet és miket sorolnak a társadalomtudomány közé, különböző lexikonokat vagy interneten beírják a keresőkérdést, nem fognak megegyező találatokat kapni, vannak különbségek, én most ezt emeltem be, mert ez egy kicsit közelít az általam megfelelőnek tartott, ugye, hogy két részre osztják úgynevezett alaptudományra és alkalmazott tudományra. Tehát ennyi helyen lehetne megnézni, és ennyiféle, és szoktunk is foglalkozni egyébként azzal, hogy ugye a zenével milyen kutatások vannak. Én gondoltam, hogy két olyan területet választottam ki, ami egy kicsit érdekesebbé és érdeklődésre tartott itt számot. Ilyen tudománytörténettel foglalkozó vagy kutatástörténettel foglalkozó előadásokban kitekintéseket szoktak adni, hogy mik alapozták meg ugye az antropológia, a szociológia tudomány és a többi tudományágnak a létét. Én most csak kitekintést szeretnék adni, hogy milyen érdekes kapcsolatokban lehet beszélni a zenével való foglalkozásokkal és a társadalomtudományokkal kapcsolatban. Alapját képezi ugye általában az evolúcionizmus, ezt nagyon szeretjük, és az egyetemisták, amikor vizsgáznak, ez egy nagyon fontos dolog. Itt nagyon érdekes, ugyanis Darwin felesége Emma zongorázott, és állítólag Darwinra nagyon nagy hatással volt a zongorázás. Minden nap zongorázott Emma, és ezt Darwint ellazította, de ezen kívül gyűrűsférgeken végeztek tudományos vizsgálatot, hogy a hangos zongora játék milyen hatással van a gyűrűs férgekre. Darwin nem figyelt meg különösebb hatást, ezért levonta a következtetést, hogy süketek, de ettől függetlenül, ami még fontosabb, 10 gyermekük volt, a 10 gyermek mindegyike tanult zongorát, és az öröklés mechanizmusnak az egyik alapköve ennek a megfigyelésnek volt, ugye, amit a főművében aztán ki is fejtett és megfejtett. A másik a nyelvészet, itt most egy olyan, ugye egy Darwin és felesége látható a felső képen, az alsó képen ugye hogy a hangképzést, ugye hogyan képezzük a hangot, ugye természetesen a nyelvészet is foglalkozik a zenével. Itt érdekes, itt ezt fel fogom olvasni, hogy ugye van ilyen elmélet, hogy a zene a nyelvi képesség egyik formája, és hogy bár itt azt mondják, hogy az emberi evolúció során először a nyelv jelent meg, és a zenei képesség a véletlen műve, és hogy de ettől függetlenül fennmaradhatott, mert nem jelentett hátrányt az ember számára ugye a fejlődésben, és mert hogy a nyelvből eltűnő érzelmi állapotokra, és ez nagyon fontos lesz ugye a felmérésünk ismertetésében, az érzelmi állapotokra vonatkozó közvetlen utalást nagyon jól kiegészítette. Bár, hogy a mai ember zenekedvelésben túlzásba vitt viselkedésforma. És visszatérve egy kicsit az evolúcionizmusra, lényegesnek tartom azt, hogy Darwinnak meggyőződése volt, hogy a ritmus a másik nem képviselőinek a megbabonázására szolgált, és viszont, ami nagyon fontos, hogy az ősember hangképző szervei a zene segítségével váltak képessé az összetettebb kommunikációra, tehát ő egy kicsit a zenét előbbre tette, mint az előbb ismertetett másik elméletek. A kommunikációval, igen, itt most kattintok, a kommunikációval kapcsolatban, ugye itt nem is fogok kitérni, mert ezzel nagyon sokat foglalkoztam már az elején, hogy ugye közösségi tevékenység, illetve hogy a csoport tevékenységnek a szinkronizációjára szól, és ezt is visszavezetik, hogy az ősidőkben, ugye az ősember életében a közösségi életnek a szinkronizációját volt hivatott szolgálni a zene, és erre vezetik vissza a mai fiataloknak az úgynevezett szubkulturális vagy ízlésközösségeknek a működését, hogy ez ugyanolyan szinkronizáció lehetett, mint ugye anno annak idején. Hát ez egy érdekes elmélet, de egyébként nem elvetendő. Itt egy agyról készített felvétel látható, zenehallgatás közben készítettek, azok a fényes pontok azok, amikor hogy az agynak azok a területei a zenehallgatás során aktivizálódnak. Az orvostudomány, hát ez egy rendkívül érdekes és nagyon gazdag a zenei kutatásokkal kapcsolatban. Az egyik, amiről nagyon röviden a Tomátis, az az első személy, akit megemlítettem. Ő például a fület egy olyan dinamónak tart, amely energiát közvetít az agy és a test számára, és ő a kidolgozója, az úgynevezett Mozart effektusnak kidolgozója, tehát erről gondolom hallottak már. Ennek az a lényege, hogy a Mozart zenéjében rendkívül magas frekvenciákban, és ez nagyon jó hatással van az emberi teljesítő képességre, és növelheti a többek között a matematikai és a vizuális készségeket, és többek között a gregorián zene pedig összhangba hozza a légzőszervi szerveket és a szívritmusát. Winkler István, neki nagyon jó, a tanulmánya elolvasható egyébként az interneten, a Winkler tanulmány, nagyon érdekes, én csak Winkler babának hívom a babát, akit ott látnak, nem fájt neki semmi, a mamája végig vele volt a vizsgálatok alatt, ők újszülötteken vizsgálták, jellegzetes rockritmust hallgattattak újszülöttekkel, de úgy, hogy a ritmust meg néha-néha kihagyták, illetve úgynevezett megbicsaklattatták a ritmust, hogy egy újszülött csecsemő érzékeli a ritmust, érzékeli. Nagyon szépen kimutatta az agyi működés, azt most nem mesélem el, hogy ott mik vannak ott a elektródák föltéve a kisbabára, de hogy már ilyen újszülött korban ugye a zene hatással van, és képesek ugye a felmérni. Még nagyon sok tanulmányt itt kijegyeztem, meg megvizsgáltam. Egyet kiemelnék, még egy finn tanulmányt, aminek az volt a lényege, hogy 54 agyvérzés szenvedett emberen végeztek olyan vizsgálatot, három csoportot hoztak létre, az első csoporttal zenét hallgattattak, a második csoporttal hangos könyvet, a harmadik csoport pedig semleges csoport volt, tehát nem kötelezték őket semminek a hallgatásán, nem hallgattak sem zenét, sem hangos könyvet. Hihetetlen eredményt értek el, természetesen további vizsgálatokat fognak ezen végezni, ugyanis azoknál a verbális memória 60%-kal javult, akik zenét hallgattak. A hangos könyv hallgatása 18%-kal lett jobb a verbális memória, a kontrollcsoportnál pedig 29% maradt, a 29%-kal javult a verbális memória, és ami nagyon fontos, hogy az agyvérzés utáni 6 hónappal ez a különbség fennmaradt. Tehát ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a zene milyen hatással van az ember egészségére. A kutatóról lehetne itt szólni, néhány képet szeretnék itt megmutatni. Az egyik ugye egy törzsi kutatási terepkutatáson készült fotó, a másik ugyan egy cigány-roma lakásnak az elemzéséről készült fotó, de ugye lényegesnek tartom, hogy ugye ott a hangszer, tehát hogy az ő életükben milyen szerepet tölthet be a hangszert, illetve ez pedig egy Goat Partin készült felvétel látható, mert hogy ezeket is vizsgálják. és erről már beszéltem, hogy ugye egy kutató miket vizsgál. A horizontális és vertikális kiterjedésre csak egy pár mondatot szeretnék. Ezt azért szoktam alkalmazni, mert egyrészt rendkívül széleskörű a különböző ösztöndíjak és a támogatások megszerzésével azt kell mondanom, hogy a világ minden részén folynak olyan társadalomtudományi kutatások, amik zenével foglalkoznak. A vertikális pedig úgy szeretném érteni, hogy például Magyarországon a saját társadalmunkban hihetetlen, hogy milyen rétegeket vizsgálnak fiatal társadalomkutatók, többek között ugye az ilyen révpartiktól kezdve a Sziget közönségén keresztül a különböző fesztiválok elemzéseire gondolok itt, és természetesen például a családon beleli örökítésre és öröklésre egyaránt lehet itt gondolni. Milyen eszközökkel dolgozik egy társadalomkutató? Itt csak a leíró és magyarázó kutatást írtam fel, mert van egy másik, ami megelőzi ezeket a kutatásokat, amikor valaki érdeklődés szinten elkezd foglalkozni egy témával, és hogy azzal érdemes-e foglalkozni. A későbbiekben abból egy leíró, amikor leírja a jelenségeket, és úgymond a magyarázó kutatásban, amikor már összehasonlításokat is végez. Az émikus és étikus kutatás is szintén érdekes. Itt annyi a lényeg leegyszerűsítve, hogy amikor émikus kutatásról beszélünk, akkor a kutató próbál részesévé válni az adott kultúrának, és teljesen azonosulni a vizsgált kultúra tagjainak látásmódjával, és mondhatni, hogy az általa közölt tények a kultúra tagjainak a látásmódjait is tükrözik. Az étikus kutatás ezzel szemben nem azonosul a vizsgált kultúra látásmódjával, hanem megpróbálja a saját szemszögéből vizsgálni azt a kultúrát, amiben a vizsgálatot folytatja. Milyen kutatások vannak a zene és a társadalomtudományi zenével kapcsolatban. Itt megjelenésként írtam föl, hogy természetesen születtek szakdolgozatok és disszertációk Magyarországon is egyébként. Én most ugye elég rövid időm volt, hogy ezeket végignézzem, ettől függetlenül az ELTE-nek, a Pécsi Tudományegyetemnek és a Miskolci Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetnek a szakdolgozatai körül, amit el tudtam érni, ott néztem meg. Mindegyiknél találtam olyan kutatási anyagot és szakdolgozatot, ami valamilyen zenei témával és tematikával foglalkozik. A szakfolyóiratoknál kiemelném, hogy itt nem csak zenetudományi szakfolyóiratok publikálásáról van szó, hanem természetesen társadalomtudományi szakfolyóiratoknak a kutatásával. Jelentek meg könyvek, illetve lényegesnek tartom, hogy Magyarországon is voltak nagyon jó konferenciák, amik ezekkel a témákkal foglalkoztak. Rendkívül széleskörűek ezek a témák, amikkel foglalkoznak. Azokkal a zenékkel, illetve zenei jelenségekkel foglalkoznak, amik vagy valláshoz kapcsolódnak és vallásgyakorlathoz, vagy a migrációhoz, vagy az asszimilációhoz, a különböző kulturális mintáknak a terjedése és megjelenése a különböző közösségeknél, különböző társaságoknál, szubkulturális jelenségeket vizsgálnak, és egy nagyon, ezt sem szeretem nagyon ezt a szót, hogy divatos, de nagyon sokszor foglalkoznak a nemiség, a gender témájával, ezen belül is ugye többek között a nők, illetve a feminizmus kérdésével is. Itt két képet tettem ki, ugyanis egy nagyon érdekes tanulmányt olvastam az új-zélandi maori zenei kultúrának a fennmaradásáról. Többek között ez azért érdekes, hogy ők a saját nemzetépítésüket hogyan generálják, és hogy a különböző harci táncoknak és zenének ebben milyen szerepei vannak. És ugye már említettem, hogy vizsgálják ezeket, van egy tanulmány, amelyik neotörzsnek hív egy motoros társaságnak a vizsgálatára használta a hölgy, de szerintem nagyon alkalmazható, hogy úgynevezett neotörzsek alakulnak ki, amelyek csak ideig, óráig élnek, és például ilyennek lehet mondjuk nevezni, amikor ugye a Szigeten vagy egyes fesztiválokon összejönnek az emberek, és azonos érdeklődési körben együtt élnek, és alakítanak ki éles stílust, akár csak 4 vagy 5 napra. Itt felsoroltam néhány tanulmányt, amelyek nagyon érdekesek, és az előbbiekhez kapcsolódva mutatják, hogy mivel foglalkoznak ezek a témák. Ugye az elsőnél, ugye mondtam, hogy a gender témával rendkívül foglalkoznak, és a feminizmussal. A második az egy nagyon érdekes, ami a... Ezt is nagyon sokszor vizsgálják, hogy egy adott területen hogyan hat egy másik népnek vagy kultúrának a zenéje a befogadókra. Nagyon érdekes, hogy mennyire modern módon fordulnak a társadalomtudománykutatók a zenéhez, ugye, hát muszlim punkok, hát az, és már pláne még az online-on is, tehát, hogy ez már arra mutat, amivel egy kicsit fogok a későbbiekben foglalkozni, hogy az internet hogyan válik új tereppé. Tehát, ami tegnap egyébként, most nagyon jó napom volt tegnap, mert rendkívül sok visszacsatolást kaptam a plenáris ülésről, ugyanis itt jelenik meg az, amit Elsimon László mondott, hogy hogyan tehetjük meg azt, hogy ami az internet világában most létezik, hogyan tudjuk azokat a közösségeket visszaemelni úgymond a valós világba. Hát ez egy nagyon jó kérdés, de itt megjelenik, hogy a társadalomtudományi kutatók a zenei csoportoknak a vizsgálatával ezzel már foglalkoznak. A olvasott cikkek egyébként 2010-ig mentem vissza, a konferenciák vizsgálatában és könyvek megjelenésében sikerült 2007-ig, de hát természetesen a teljesség igénye nélkül, hiszen elég sok dologgal találkozhattam. És hát amiről beszéltem, hogy ugye a fiatalok és a digitális média, az egymásra való hatása, hogyan dolgozzák fel, miket használnak, milyen hatással van rájuk, ezek mind olyan témák, amelyek ezekben a társadalomtudományi kutatás nagyon időszerűek. Természetesen Magyarországon is vannak, és nagyon jó kezdeményezések vannak. Szintén mondhatom, hogy a teljesség igénye nélkül, de kiemelném például a Batta Barnabás szerkesztésében megjelent Médium Hang Esztétika című könyvet, amire azt mondják, hogy nem annyira társadalomtudomány, inkább kultúrtörténet, és tehát nem társadalomtudományi, ettől függetlenül ide betettem, ugyanis a zeneiság a mediális technológiák korában foglalkozik, és ebben a kötetben többek között arra mutat rá, hogy hogyan lehet a klasszikus zene és például a modern elektronikus zene között kapcsolatot létrehozni. És ugye ezekben a tanulmányokban például rámutatnak arra, és ezt ő meg is jegyezte egyébként egy vele készült interjúban, hogy a jelenlegi oktatási rendszerben nem válik élővé az a tudás, amit a diák szerez az iskolában. Ugye én az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár zeneműtárában többször találkozom pedagógus olvasókkal, és amikor ezt olvastam, akkor rákérdeztem erre, és megkérdeztem négy pedagógus, gyakorló pedagógust, hogy mit szól ehhez, és azt mondták, hogy rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ugyanis ők többségük 35 év alatti, tehát fiatal lelkes pedagógusokról van szó, mindent megtesznek azért, hogy minél jobban felkeltsék az érdeklődést a fiatalok felé. Itt gondolok arra, hogy filmet nézetnek velük, beszélgetnek a látottakról, zenét hallgattatnak velük, beszélgetnek erről, és nem csak klasszikus zenéről van itt szó, hanem például jazzt is hallgatnak, sőt van egy kezdeményezés, aki például szokott néha olyan zenét hallgattatni, aminek az alapját klasszikus zene adja, de például rap szám. És akkor próbálja őket visszavezetni, ennek egyébként nagyon örülök, mert ez egy ilyen visszacsatolás. Az a probléma azonban, hogy a diák kimegy az iskolából, nagyon kevés folytatja a zenehallgatást konkrétan. Tehát talán háttérzenéként hallgatja, nem nagyon vannak iskolák, akik tudják támogatni például az opera látogatást, a színház látogatást sem. A koncertlátogatás pláne, tehát én amikor főiskolásoktól azt hallom, akik nem zenetudománnyal foglalkoztak, hogy még nem tudtak elmenni a művészetek palotájába koncertre, Az más kérdés, hogy nem tudják, hogy van diákjegy, vagy valami. Ez egy nagyon szomorú dolog. Tehát, hogy ezen a visszaemelésen és visszacsatoláson nagyon kellene dolgozni, és nekünk zeneműtárosoknak, a pedagógusoknak, illetve amelyik könyvtár teheti, ugye közművelődési könyvtár a gyerekeknek való foglalkozással, és gyerek szülővel való foglalkozással, ami ugye Szabó Ervin könyvtárban nagyon jó kezdeményezések és jó programok vannak erre, ezek nagyon jók lehetnek. Illetve természetesen nálunk is a rendezvényekkel próbálkozunk ezen segíteni. És itt van egy másik nagyon fontos, amit Batta Barnabás mond, hogy az egyes identitások között egyre nagyobb a különbség, és míg a társadalomtudományi kutatásokban gyakran használják a szubkultúrát, hogy szubkultúrát vizsgálnak, ő azt mondja, hogy mivel egyre nagyobb az identitások közötti átjárás, inkább lassan ízlésközösségek létrejöttéről lehet beszélni, és ezért használtam én az előadás során a szubkultúra per ízlésközösség kifejezést. Ami másik érdekes volt, hogy 2008-ban volt egy konferencia a Budapesti Corvinus Egyetemen, én sajnos nem hallgattam, úgyhogy már csak az interneten találkoztam vele. Ez a Zenei Hálózatok konferencia zenéről és közösségekről. És itt már 2008-ban foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy az internet milyen hatással van a zenehallgatásra, és a zenemegosztó rendszerek milyen, és a kiadások hogyan érintik az egyes műfajokat és a velük együtt élő szubkultúrákat. Itt rendkívül jó tanulmányokat lehet olvasni, itt például ugye a világzene vagy balkáni populáris kultúra, az elismerés és kirekesztés szimbolikus formái, mert én tartom azt, hogy a zeneműtárak és a médiatárak egyik fontos szerepe az az, hogy a zene, mivel határok nélküli és nagyon könnyen értelmezhető kommunikációs eszköz, illetve mondhatjuk, hogy egy nagyon jól érthető idegen nyelv, a kirekesztés ellen, illetve az egymás elfogadásában nagyon fontos szerepe lehet és kell, hogy legyen. És hát A. Gergely András szerkesztésében, ez olvasható A. Gergely szerkesztésében megjelent kötet, Zene és vagy politika, itt már megjelenik a zeneantropológia kifejezés, zeneantropológia megközelítések, ez teljes egészében a kötet olvasható az interneten PDF formában, úgyhogy rá lehet keresni. És itt fontosnak tartom, hogy ő politikai antropológiával, meg vizuális antropológiával is szokott foglalkozni, a következőket írja. A politikai antropológia és a szimbolikus politikák tudástartományaitól a politikai etnográfián át a szubkulturális közösségkutatásokig jó néhány terület van, melyeken újszerű és interaktív tudásra, belátásra, elemzési tapasztalatra van szükség. És utána folytatja, hogy és a zeneantropológia ezért szépen kell, hogy fejlődjön és alakuljon. Nagyon érdekes tanulmányokat lehet olvasni, ajánlom mindenkinek a figyelmében. Találtam kezdeményezéseket főiskolákon, egyetemeken zeneantropológiával való foglalkozásra, ennek nagyon örültem. Az egyik, mondjuk egy 2007-ből származó világzenével foglalkozó előadássorozat volt Kovalcsik Katalintól, a másik pedig, hogy speciális kollégiumként a Miskolci Egyetemen zenei antropológiát föl lehet venni. Nem tudtam letölteni a óravázlatot, de majd fogok írni a tanszéknek, és remélem, hogy majd a szekciónak egyszer majd megírom, hogy ők mire gondoltak, hogy zenei antropológián keresztül mivel fognak foglalkozni. Megnézem az órát. Jó. Igen, hát elérkeztünk ugye lassan-lassan a végére az előadásnak. Ugye említettem, hogy új terepként, mert már annyira nem új, tehát már foglalkoznak évek óta vele az internet, mint terep, és a blogvilággal. Mondhatnám, hogy ugye az átalakító hatása az hihetetlen, és a hogyan formálja a zenéhez való egyéni és közösségi viszonyoknak formáját, illetve nagyon érdekes dolgot lehet olvasni Vályi Gábor tanulmányában, amely azzal foglalkozik, hogy a kulturális globalizáció milyen hatással van többek között ugye a kiadásokra és a megjelenésekre. Itt talán egyetlen dolgot emelnék ki, ami nagyon fontosnak tartok, hogy a felülről jövő helyi interpret, a globálisan megegyező kulturális termékek eltérő helyi interpretációival szemben megjelentek az alulról szerveződő, a kulturális termelés és fogyasztási területén működő autonóm cselekvőket összekötő alternatív hálózatokra épülő formái. Ezek a közösségek képesek sikeresen működni, ugyanis a számítógép által közvetített kommunikáció a marginális kulturális közösségek transznacionális kommunikációjának példátlan eszközévé váltak, írta Vályi Gábor, és ez azt hiszem, hogy ehhez nem is túl sokat kell hozzáfűznöm, ugye a könyvtárak szinte ezzel küzdenek, és ezzel fogok. Itt két táblázatot emeltem be. Az egyik látható, hogy ugye a CD albumok vásárlása és a letöltések hogyan alakultak. Azt hiszem, hogy a táblázat magáért beszél. Itt lehet látni, hogy 2015-re azt várják, hogy a korong eladás az szinte megszűnik, ellenben ugye a letöltés az folyamatosan nőtt, és valószínűsítetően, hogy meg sem fog állni. Itt pedig a magyarországi internet használóknak az alakulásáról láthatunk egy táblázatot. A legalsó az úgynevezett idős, azt hiszem most pontosan nem látom, de a 60-65 év közöttieknek az internet használatára van szó. Itt azért látható szintén egy fejlődő tendencia, de ami számunkra ami többek között érdekes, mert a többi is érdekes, hogy a fiataloknak az internet használata hogyan alakul és hogyan fog használni, hiszen ők már úgy születnek, hogy internet használók, lehet mondani, mert már kisgyerekkortól kezdve használják. A blogokról most nem fogok tudni beszélni. Igen, nem fogok tudni beszélni a blogokról. A Klárival kikerestünk néhány blogot, néhány mondatot Klári elmond erről, úgyhogy most én megkérem, hogy azt mondja el. Mert hogy erről egy külön dolgot lehetne, hogy a blogkutatások hogyan alakulnak a zenével kapcsolatban.
Egyrészt azt tükrözik, hogy az a zenei pluralizmus, amiben élünk, az egy olyan valóság, ami ott is megjelenik. Tehát, hogy mindenféle zenéről. Most ugye néha, ha egy picit magunkban nézünk, akkor szeretünk mi zenei könyvtárosok a komoly, úgynevezett komoly zenéről, az úgynevezett komoly zenéről beszélni. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, elfogadnunk azt, hogy nagyon sokféle zene van, és ebben a sokféleségben élünk együtt, és ezzel a sokféleséggel együtt kell élnünk, és ez tükröződik a blogokban egyrészt. Másrészt azt láttam, hogy az ilyen kezdeményezések valahogy nem mindig sikeresek, tehát elindul valami, valaki szeretne valamit közölni a többiekkel, és akkor egy-két hónapig, esetleg egy-két évig megy egy ilyen blogolás, ami leginkább egyoldalú, nem sok a válasza a bejegyzésekre, és úgy elhalt. Tehát ez a terület talán még nem kapott olyan létjogosultságot. Ugye sokszor koncertekről, előadókról esik szó, de nem alakul ki párbeszéd, én amit láttam azokban a blogokban, a többségében, mert valahogy elhalnak. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy nem tudnak annyira jól az emberek megnyilatkozni arról az élményről, ami vagy a zenével való kapcsolatukról, vagy meg kell találni ezeket a formákat is, nem tudom. Minden esetre ebben az egész gyors áttekintésben ezt tapasztaltam. De hát ez nyilvánvaló, hogy másképpen lesz. Lehet, hogy vannak nagyon szűkebb kis közösségek, amit most nem értünk el, ahol tényleg egy ilyen szubkultúra akár, együtt megbeszélik azokat a dolgokat, ami éppen arra a zenére vonatkozik, amit ők szeretnek, de például operáról, Wagnerről,
mondjuk csak... Volt egy nagyon jó kezdeményezés.
Volt egy jó, igen, az a komoly zenéről, komoly tanulnól azt hiszem, vagy a Café Momű, igen, az van, tehát ott van egy működő, és a Fidelio is természetesen is, ott nagyon sokféle téma is felmerül. Ugyanakkor ez a sokféleség, ez ilyen értelemben nem tűnik életképesnek, tehát ez csak azért mondom, hogy tűnik, mert ugye annyiféle dolog van, talán ez is problémát jelent, annyiféle dolog van, hogy az ember már határain van, és nem tud mindenhol reagálni. Nem tudom. Tehát ezek most csak nekem egy ilyen első meglátásra a benyomásaim. Biztosan érdekes lenne egy komolyabb tanulmányban is ezzel is foglalkozni, hogy a zenéről való reflexiók hogyan jelennek meg a blogokban és ezekben a beszélgetésekben, ha egyáltalán kialakulnak a beszélgetések.
Igen, csak annyit fűznék ezt hozzá, hogy a blogvizsgálatokra, a zenei blogvizsgálatokra is vannak kezdeményezések, de én ajánlom, hogy fiataloknak, hogy tényleg érdemes vele foglalkozni, többek között azért, mert különböző szintjei vannak. Az egyik ugye az egyéni kezdeményezésen alapuló blogok, a másik a valami közösséghez tartozó, tehát valamilyen zenét különösen kedvelő közösséghez, csoporthoz kapcsolódó blog, illetve természetesen a szakmai zenei blogok, amelyek élnek és éltetik saját magukat, úgyhogy ez nagyon érdekes. És visszakapcsolva ugye, hogy milyen témákkal foglalkoznak még, és milyen érdekes társadalomtudományi vizsgálatok vannak zenével kapcsolatban. Például pillanatok alatt, tehát a társadalomkutatóknál azt csodálom, és azt szoktam nagyon érdekesnek tartani, hogy pillanatok alatt reflektálnak. Például már van tanulmány Lady Gaga és a feminizmus kapcsolatáról, illetve hogy hogyan hat a nőkre a Lady Gaga jelenség, és a zenei jelenség, meg az öltözködési jelenség és az egyéb. És ezt azért mondom, mert egyfajta zárószóként is itt ezekről most nem nagyon beszélek, pedig érdekes lenne, hogy a zeneműtárosoknak, illetve médiatárosoknak azt hiszem, hogy nagyon-nagyon gyorsan kellene, és kell, nagyon jó reflexekkel kell rendelkezni. Annyira gyorsan változnak bizonyos igények és bizonyos dolgok, amiknek a követése nagyon nehéz. Én felírtam magamnak, és többek között szintén a tegnapi előadásokra visszakövetkeztetve, hogy ugye a különböző ízlésközösségeknek az alakulásában hogyan tudnánk mi minél gyorsabban reflektálni azokra a változásokra, amiket tapasztalunk. Ugye az egyik kérdés itt mindig, ugye az egyik F, az a forrás, vagyis az anyagi forrás. A másik a technológiai forrásaink, tehát hogy mivel tudunk szolgálni az olvasók részére, milyen technikai eszközöket tudunk az olvasóknak a szolgálatára adni. Hát a másik pedig ugye a humán erő, és a harmadik F, ugye az a humán erő forrásunk, szintén egy forrásunk, hogy vannak-e olyan emberek, akik ezzel képesek foglalkozni. Foglalkozunk mi, ahogy beszélgetünk, de például most mondok egy példát, hogy az OIK-nál ízlési igényként mutatkozik meg az, hogy a körülbelül 50 év feletti olvasók nem nagyon szeretik és nem nagyon kedvelik például az operáknak vagy a baletteknek a modern feldolgozásait. Ezt most nem mondom, hogy zeneműtárosként ki kell zárnom ugye a nem modern feldolgozásokat, hiszen a fiatalok közül meg van, aki érdeklődik. Viszont hogyha az összetételében többségében vannak azok, akik ezt nem kedvelik, akkor itt már a gyűjteményszervezésre is ugye visszavezethető az, hogy nekünk ezeket muszáj figyelembe venni, és muszáj ezeket követni. Kérdés az, hogy képesek vagyunk-e, ugye elhangzott a esti előadáson, hogy körülbelül 5-7 évente történik idézőjelben generációváltás. 5-7 év. Hát ez hihetetlen. Tehát, hogy ezt követni, és szakmailag, és minden szempontból követni, ez egy rendkívül nehéz kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan mérési módszereket kidolgozni, és itt lenne egy felhívásom, illetve nem tudom, egy gondolkodásunk, hogy mikor készült utoljára Magyarországon egy nagy összefogó vizsgálat, akár társadalomtudományi vizsgálat is lehet, ami a zeneműtárak és médiatárak használatával foglalkozik. Amelynek lehetne egy közös lapja, tehát egy amely közös adatokat is kér be, illetve mivel ugye több könyvtárból vagyunk, különböző azokra a könyvtárakra vonatkoztatott kérdések, hogy milyen eredményeket kapnánk, és azokat az eredményeket képesek lennénk-e felhasználni és visszaforgatni a saját újításunkban és a saját innovációnkban feldolgozni. Én tulajdonképpen nem tudtam beszélni ugye a trendkövetésekről és a vizsgálatokról, a korosztályok közötti szakadékokról és ugye a gyűjteményfejlesztésről, illetve nem tudtam foglalkozni, pedig nagyon érdekes és nagyon jó kutatási téma, szintén ajánlom fiataloknak, ugye az anime és például a zene kapcsolata, ez a társadalomtudományi kutatásokban szintén most több szakdolgozat születik az animékkel kapcsolatban. Például lehet annyira nem szeretni, amennyire nem, japán sorozatok vannak, amelyek klasszikus zenére épülnek. Az, hogy most ez eléri-e a közönségét, és nevele a későbbiekben például a klasszikus zene hallgatót, ez majd a későbbiekben 10-15 év múlva gondolom, hogy majd lesznek társadalomtudományi kutatások erre vonatkozóan. Én kíváncsian várom az eredményeket. Én ennyit szerettem volna, hogyha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszolok, de áttérnék az elemzésre, a gyors elemzésre, a felmérésre, amit elvégeztünk. Ugye azzal kapcsolatban ugye az érzelmek és ugye a zene ugye az érzelmekre és mindenfajta matematikai és vizuális képességekre van hatással. Akkor itt van, tehát 16 fő adta be a lapokat, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes volt. És természetesen ez a felmérés, ez idézőjelben nem lehet egy komoly társadalomtudományi kutatás megalapozása, de nagyon érdekes eredményeket hozott, úgyhogy ezt szeretném megosztani mindenkivel. Ugye az itt ülőkről természetesen feltételezhető, hogy nyugati zenei kultúrát ismerik. Itt csak azért, mert már erről beszéltem, egy MAFA törzsbeli kutatásról beszéltem, akik ugye itt nem, de egy előző előadásomban beszéltem, hogy készült egy olyan felmérés, azt hiszem egy lipcsei csoport végezte a felmérést, aminek az volt a lényege, hogy olyan törzset kerestek, akik a nyugati kultúrával még nem nagyon voltak kapcsolatban. Terepre menésről csak annyit, hogy olyan laptopot vittek, amit napenergiával lehetett feltölteni, tehát annyira, hogy semmifajta kiépített infrastruktúrája nem volt a törzsnek, és nyugati zenét hallgattattak a törzsnek a tagjaival, és nagyon érdekes, hogy három fő érzelmet a nyugati zene hallgatása során meg tudtak nevezni ők is, ez a boldogság, a félelem és a szomorúság. Tehát ezt a hármat meg tudták nevezni. 90%-ban megnevezték ezt a három érzelmet a zenehallgatás kapcsán. 10%-uk nem nevezett meg. Ezt egyébként a lipcseiek arra vezették vissza, hogy nagyon fontos a nevelés és a kulturális szocializáció ebből a szempontból, de természetesen ők is folytatni fogják majd a vizsgálatot, minden esetre ez nagyon érdekes. Tehát én feltételezem, hogy ugye ebben a csoportban, amiben most vagyunk, ismerjük a nyugati zenei kultúrát, illetve én gondolom, hogy nagyjából felismerjük a korszakokat is, de ez most teljesen fontos, és nem fontos, és a stílusjegyeket is. 6 zeneműtőből hangzott el részlet, az első egy Gregorián volt, a második egy Bach mű, utána Mozart, Schubert, Bartók és Reményi. Hát itt nagyon kerekítve, és ezt tényleg komolyan ne vegyék, mert itt pillanatok alatt kellett itt begépelnem, és az a lényeg, hogy azt próbáltam meg, hogy háromfajta érzelmet próbáltam elkülöníteni, ugye a pozitívat, a negatívat, illetve hogyha valakire nincs hatással. A negatívot nem negatívként kell érteni, tehát rosszként, hanem úgy, hogy valami, ami mondjuk fájdalmas vagy nehezebb érzelem, tehát nem boldogság vagy más pozitív érzelmet érez. Ja, bocsánat, a diát nem váltottam át. És nem is fogom, mindegy, most már így marad. F5, jó, köszönöm. Itt vannak az eredmények, az elsődleges eredmények. A Gregoriánnál mindenki pozitív érzelmet jelölt meg. A Bachnál 15-en jelöltek meg pozitív érzelmet, egy emberben volt, akiben nem keltett, tehát egy kicsit negatívabb érzelmet keltett. Ami már érdekes, egyébként a Gregorianon nem is csodálkozom, ugye a Mozart effektusnál mondtam, hogy a Gregorian zene az ellazulás és a légzőszervi szerveknek a könnyebb működését segíti elő, úgyhogy a 16 pozitív válaszon egyáltalán nem lehet dolgozni. Bachon szintén nem lehet az eredményen csodálkozni. Már ami érdekes, ugye a Mozartnál már egy kicsit van egy kis szóródás, ugye 13-an pozitív érzelmeket jelöltek meg, egy ember nem válaszol, tehát ő nem tudott megjelölni erre vonatkozó érzelmet. Ketten pedig azt írtam, hogy pozitív, negatív, mert majd az utolsó dián látni fogjuk, hogy itt mit gondoltam, tehát mind a kettőben egy kicsit inkább ilyen vegyes érzelemnek lehetne mondani. A Schubertnél, hát itt nem írtam be, ugye, hogy 11 emberben keltett jó érzéseket, 2 emberben mondhatni, hogy abszolút negatív, tehát fájdalmas érzelmet, és 3 volt ez szintén ez a köztes érzelem. Bartókon nem lehet csodálkozni, ugye, amiből választottunk feldolgozásban, ez mindenkiben a gyermeki játékosságot, többségében a gyermeki játékosságot elevenítette föl, illetve egy abszolút kortárs, ugye Reményi Attilának egy pozitív, a negatívot itt nem az, hogy megint kiemelem, nem negatív, hanem ilyen fájdalmas érzelmet keltett. És akkor itt van a nagyon gyors úgynevezett elemzés. Ugye a Gregorián a megadott válaszokból főleg vallásinak mondható szavak kerültek, áhítat, nyugalom, mennyei érzés, békesség, tehát amik ezzel kapcsolhatók össze. A Bachnál már megjelenik a vallási, de egy kicsit a mindennapi profánabb szavak, illetve mondatok, mert vannak, akik egész szép kerek mondatokat is írtak. Ilyen például a nyugalom, béke, isteni megnyugvás, pihentető és elvarázsoló, és ugye egy úgynevezett negatív érzelem, ez a szomorúság, aki ezt írta, hogy benne szomorúságot keltett, tehát az jutott eszébe róla. Mozartnál szinte mondhatnám, hogy abszolút a profánabb tér került előtérbe, várakozó öröm, méltóságteljesség, ott ugye egy kicsit negatívabb, ugye lélekvívódás, de valaki azt írta, hogy tökéletes. Hát azt köszönjük, ez ugye, mert sokszor szokták mondani, hogy Mozartot mindenki tudja hallgatni tényleg. Schubertnél ugye romantika abszolút, tehát ez az érzelem, a érzelem viharok jöttek itt a papíron keresztül, de viharos szenvedély, félelem, szenvedélyes, vibrálás, volt olyan, aki ugye a fájdalmat, ugye hát ezért az a Rémkirálynak a dala volt, elképesztő, tehát, hogy majd ezt le fogom szintén írni, és akkor majd egy kicsit bővebben lehet venni. Bartóknál az emlékezés és a gyermekkor jött, tehát abszolút az a profánabb világ került előtérben. Ilyen szavakkal játékosság, gyerekes játékosság, derű, öröm, és az első zongora leckék. Igaz? Igaz? Teljesen igaz, úgyhogy ezen nem is csodálkozzad, mert mondhatnám, hogy az első darab, amit megtanul az ember, az Süsfernap, a Boci-boci tarka és a Fürelis. Ugye? Jól mondom, nagyjából valahogy így. És Reményinél, ugye az abszolút kortársnál, szintén a profánabb érzelmek kerültek előtérbe. Ilyenek, hogy fájdalmas szépség, aggodalom, bánat, feszültség, nem annyira jó szavak, de mégis azt hiszem, hogy a Reményinek sikerült azt elérni, tehát hogy a szerzőként, illetve az előadóként azt, hogy ezeket az érzelmeket meg tudjuk élni. És ha jól emlékszem, hegedű, ugye? Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon olyan darab, de mellesleg megjelent az, hogy nyugalom, ellazulás, és valaki azt írta, hogy élet. Szóval ez annyira teli találatok, úgyhogy mindenkinek gratulálok, nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el ezen a gyors vizsgálaton. Ezzel csak azt akartam bemutatni, hogy akár egy ilyen kis közösségen belül is, ezt nem lehet kérdőívnek mondani, de mondjuk egy ilyen kis kérdőívecske, hogy már ezzel kapcsolatban milyen kontextusban lehet használni a zene és a zenehallgatás kutatását. Gondolok itt arra, hogy én próbáltam csak, én gondoltam, hogy azt mondom, hogy jó, meg, tehát pozitív és negatív, és lehet látni, hogy már tovább lehetett menni, még tovább azzal az elemzéssel, hogy a magában, a szavakban és illetve a megfogalmazásokban milyen érzelmeket kelt a zene. Én ennyit szerettem volna mondani, egy kis rámutatást arra, hogy ez milyen érdekes téma, és én tényleg mindenkit indítanék arra, hogy foglalkozzunk egy kicsit zeneműtárosként is, illetve könyvtárosként ezeknek a kutatásoknak az eredményeivel és az olvasásával, illetve a fiatalokat indítványoznám arra, hogy lehet publikálni, és lehet egy-két kutatást elvégezni, akár a saját zeneműtárunkon belül szerintem. Az eszközeink és a kapcsolataink megvannak hozzá, és én azt hiszem, hogy ez nagyon sokban fogja segíteni a mi munkát, illetve sokban segítheti a mi munkánkat. Én köszönöm szépen a figyelmet, és tényleg, ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok rá.